Testvérek, mondhatnék itt igéket ezzel szemben, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Ne tiltsátok őket tőlem. Mondhatnám a filippi börtönőr történetét, hogy amikor megtér, meg vagyon írva, és megkeresztelte őket az apostol, őt és az egész házanépét. Ebbe a házanépébe a görög szöveg szerint nyilván benne van a gyermek is. Mondhatnék igéket, de hadd mondjak egy észszerű gondolatot inkább. Például azt, hogy vajon mondhatná-e egy édes anya a gyermekének, akit megszült, hogy jaj, hát én addig nem szoptatom meg, én addig nem etetem meg a gyereket, még nem tudja mi az, hogy tej. Még nem tudja a tejnek az összetételét, nem tudja annak a kémiai képletét. Hát addig mit kezdjen azzal a tejjel? Hát én addig nem szoptatom. Hát ugye ilyen édesanyát el se tudunk képzelni. Hát miért legyen szeretetlenebb az anya szent egyház, aki kiszolgáltatja, ahogy az édesanyja noha még nem tudja mit, eszik az ő gyermeke, adja önmagát a tejecskén keresztül. Hát hogy ne szolgáltatnánk mi ki a Szent Keresztség sákramentumát? Most szent jelképként, majd ahogy az a gyermek egyszer meg fogja tudni, hogy az anyja szoptatta, táplálta, egyszer meg fogja tudni az anyaszentegyház szent ölén, hogy miben részesült ő konfirmációja alkalmával, és ott igent mond, és mondhat rá most már önként, hogy én is azt mondom, hogy igen, hiszem és vallom, és vállalom, amit egyszer szüleim és keresztszüleim hittek, vallottak és vállaltak, most már én is magamévá teszem. Ma egyre inkább szokásos, és gyakran mondják azt, majd a gyerek dönts el, hogy meg akar-e keresztelkedni, vagy nem akar megkeresztelni. Rendszerint olyan szülők mondják, hogy a tornaórát, a különórát, a svédtornát, a művészi táncot vagy az angolt, azt nem kérdezik meg, azt kell. Csak majd a hittant, majd a keresztséget, az döntse el a gyerek, hogy akar-e vagy nem akar megkeresztelkedni. Megint csak egy emberi példát mondok, mert talán így világosabb. Ha volna egy ilyen csuda Erzsébet, mint a tévében is néztük, aki idehozott Magyarországra 200 000 dollárt, és azt kamatoztatta, és annak a kamatait szétosztja itt a művészek között nagy felhangon, akkor ha volna keresztelendő kicsi gyermeknek egy ilyen csuda Erzsébet keresztmamája, és azt mondaná, hogy na, én hoztam most Amerikából 10 000 dolláros betétet. Kedves szülők, én ezt a 10 000 dolláros betétet most átadom, és mikor a gyerek nagykorú lesz, akkor a kamataival adjátok oda ennek a gyereknek, abból már akkor egy lakást is lehet venni, hiszen a mai fiatalságnak ez a legnagyobb szüksége. Elképzelnek a testvérek egy olyan szülőt, aki azt mondaná, hogy jaj kérem, hát ez a gyerek kicsi. Majd döntse elő, ha nagykorú lesz 18 éves korában, hogy át akarja venni, hát még azt se tudja, mi az, hogy dollár. Még azt se tudja, mi az, hogy betétkönyv. Még azt se tudja, mi az, hogy kamatok. Hát majd ő dönts el 18 éves korában, hogy akarja-e ezt a betétkönyvet, vagy nem akarja ezt a betétkönyvet. Hát bocsánatot kérek ezért a nagyon materiális hasonlatért, de talán így tudom érthetővé tenni, mert mi már csak így tudunk sokszor gondolkodni, hogy nincs olyan ostoba szülő, aki ezt mondaná. De azt mondjuk, hogy dönts el, ő maga, hogy akar-e megkeresztelkedni. Nyilván a bankbetétet azt majd mi döntjük el, vagy mi döntenénk. No, sokféle hasonlattal próbáltam itt körül dadogni a keresztség misztériumát, mert ezt csak körül lehet tapogatni, igazán megmagyarázni, aligha lehet. És ez a végső gondolatom, mert ez misztérion a görög szöveg szerint. Ha nagyon pontosan fordítanám magyarul, azt mondanám, hogy a misztérion azt jelenti misztérium, nyílt titok. Van, akinek megnyílik a Szentlélek által és érti, valakinek mindig titok marad. És ez a Szentlélek csodája. Aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Ezt még Jézus is más, szebb, klasszikusabb szavakkal mondta. Fülükkel hallanak, de nem hallanak. Szemükkel látnak, de nem látnak. És vannak, akik látnak. Vannak, akik tüstént értik. Mi az a nyílt titok? Testvérek, ne várják tőlem, hogy meg tudjam magyarázni. Igazán azok képeken túl, amit elmondtam, a keresztség vagy az úrvacsora misztérium. Nem régen Újpesten volt egy szép sorozat, és ott az egyik evangélikus lelkésztársam elmondta, hogy fiatal korában egy bölcs hívő idős emberhez odament, hogy Pali bácsi, nem értem az úrvacsora és a keresztség, a szentségek misztériumát, tessék megmagyarázni. Azt mondta az öreg lelkész, onnan mondta a szószékről nem régen, hogy édes fiam, én se értem, de hiszem, és mindig megrendülök, hogyha nekem szabad egy gyereknek, egy kis Istvánnak a nevét, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevébe belekeresztelni, mert mi egy nevecskét, egy emberi nevet bele könyörgünk, keresztelünk az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek, Istennek nevébe, egy misztikus háromszöggel van egy név, körül véve, védve bűntől, haláltól, szenvedéstől, és mondhatná. Mondta a Pali bácsi, fiam, hiszem, de igazán nem érte. És a úrvacsora misztériumát is. Hiszem, de ugyan ki tudná azt egészen annak a titkát felfogni, hogy a Jézus vére által megbocsátattak, hogy nem nekem kell belehalni a bűneimbe, valaki helyettem már meghalt, és kétszer nem kell meghalni, mint ahogy előbb egy francia példával próbáltam el. Testvérek, olvastam azért egy igét, és ebbe az igébe Jézus Krisztus keresztelése volt leírva, és ezzel kapcsolatban valaki azt kérdezhetné, de hát azért mégis próbálja meg ez az öreg bojtár, aki már fél évszázad óta hirdeti az igét, elmondani, hogy tulajdonképpen mi történik a keresztség misztériumában. Hát mi történt, amikor Jézus Krisztus ott megkeresztelte keresztelő Jánosát? Testvérek, azért meg kell, hogy mondjam, és ne botránkozzék meg senki, mikor azt mondom, hogy itt Lukács is dadog. Írja, mondja, körül mondogatja a misztériumot. Történt, hogy az egész nép megkeresztelkedése után, amikor Jézus is megkeresztelkedett, imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek, testi formába, hát most tessék ezt elképzelni, galambként hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A kimondhatatlant próbálgatja kimondani. Egy nagy titkot képekbe leírni, ahogy én itt nyögdeltem és próbáltam körüldadogni a misztériumok egyik legnagyobb misztériumát. Milyen érdekes és milyen döbbenetes, hogy azért vannak dolgok, amit az ember közel 70 év alatt nem felejt. Kiselemista diák voltam Újpesten, hát egy kiselemista kis iskolás, egy bűbájos hitoktató nőnk volt, ma is látom, ma már csak a szemére emlékszem, valami őszbarna drága, meleg szeme volt. És ő tanított meg bennünket az első zsoltára, mint a szép híves patakra, és zengtük és énekeltük. És őtőle hallottam életembe először, hogy keresztelte meg keresztelő János, ami Urunk Jézus Krisztus. És őtőle hallottuk először, és akkor megnyílt az ég. És nem felejtem el, ime 70 év után se, vagy közel 70 év után, hogy az egyik kis elemista fölállt, hogy Abigail néni, ilyen szép neve. Abigail néni, hogy nyílt meg az ég? És akkor Abigail néni egy pillanatra elgondolkozott, és azt mondta, tudjátok, gyerekek, egy kicsi ablak nyílt az ég. Testvérek, én nem tudom ennél szebben el, mint a 6 vagy 7 éves koromban először hallottam, hogy mindig amikor itt valakit a lelkipásztor megkereste. Egy kicsi ablak nyílik az ég, és onnan valami lesugárzik. Valami kimondhatatlan dolog történik. Valami misztikus kapcsolat az ég és a föld között. Lehet, hogy ha ma kellene a mai újpesti konfirmandusoknak megmagyaráznom ezt, akkor én mai hasonlattal azt mondanám, gyerekek, láttátok a televízióban a buránt, azt a csodarepülő gépet, ami ott elkezdett siklani, egy ember nem ült benne, fölrepült túl az egeken, kétszer megkerült a földet, és anélkül, hogy emberült volna benne, szépen visszajött, legördült, megállt. Hát tudjátok, gyerekek, hogy lehet ez? Biztos, hogy a legkisebb konfirmandus is azt mondaná, hogy hát Bandi bácsi úgy, hogy irányítva volt fölülről, mindenféle műholdak irányították, felülről irányították lefelé, végig be volt sugarakkal irányítva, fogva. Na, ma ezt mondanám, drága gyermekeim, így vagyunk mi, felülről irányított emberek, attól a perctől kezdve, hogy itt beindítanak bennünket, itt startolunk a keresztelés pillanatába, és egyszer majd landolunk oda át, ami Urunk Jézus Krisztus kitárt karjába, hiszen ő ígérte és mondotta, én jövök értetek, nem a halál, én jövök értetek, s ott lesztek, ahol én vagyok. Testvérek, a keresztségnek a misztériuma, egy ilyen felülről való irányítottságnak a misztikus, titokzatos kezdete. És az úrvacsora szentsége pedig mindig korrekció, hogy egyenesbe maradjunk, hogy tudjunk repülni, tudjunk szárnyalni, és egyszer tudjunk és merjünk aláereszkedni és landolni. Én nem tudok, az én fiatal Sándor barátom és lelkésztársamnak, és ifjú feleségének, és senkinek, aki megkeresztelkedett, nagyobbat, többet, szebbet kívánni, mint hogy felülről irányított ember legyen, és mindig rá legyen hangolódva arra a hullámosra, hogy földet tudjon érni mindig, hogy el ne hibázza az életét, mondjam így, a kifutó pályát, hogy elérje egyszer az Isten szívét. Ennél se kevesebbet, se többet nem tudok se kérni, se kívánni, hanem csak azt mindnyájunk magam számára és a gyülekezet számára. Maradjunk benne, az Úrban, ebben a titokzatos misztériumban, a keresztség és az úrvacsora szentségének nagy sugárzásában. Maradjunk benne most és halálunk óráján is. Amen.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Legtöbbször talán úgy találkozom vadonatúj emberekkel, hogy valamelyik volt diákom ismerősön bemutatja a kedvesét, menyasszonyát, udvarlóját, udvaroltját. Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok, és nemrégiben is így történt ez, és aztán pár mondat után általában kiderül, hogy a Mária Rádió keretében tevékenykedem, és az illető ezt mondta el, hogy az édesanyja nem olyan régen nehéz helyzetbe került a munkahelyén, és abban az időben sokat hallgatta a Mária Rádiót, és hogy sok erőt merített ebből. Ahhoz, hogy ilyen történeteket hallhassunk, ahhoz persze szólnia is kell a rádiónak, ezért hálásan köszönjük mindenkinek a munkáját és támogatását, amivel az előző 18 évben fenntartották a Mária Rádiót, és kérjük továbbra is a kedves hallgatóinknak a támogatását, adományait, hogy továbbra is tudjunk működni, továbbra is szolgálhassuk az embereknek a lelki erejét, családoknak a békéjét, az erőnket táplálhassuk és fejleszthessük, amivel dolgozunk, tevékenykedünk. Kérem, hogy aki teheti, lehetőleg rendszeresen, akár kis összeggel is, de támogassa a Mária Rádió működését. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.
Köszöntök mindenkit tisztelettel, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Azért jelentkezem, mert idén 18 évesek leszünk. 18 évvel ezelőtt, január 15-éről 16-ára virradó éjjel, éjfélkor szólalt meg a Mária Rádió Budapesten. Azóta már az ország körülbelül 60%-án szólunk. Az, amit én is nehezen tudtam elképzelni, az valóság. Valóság az, hogy önkéntesekkel, a hallgatók önkéntes adományaira építve, csak Isten ügyével foglalkozva, nem politizálva és semmiféle reklámot nem megengedve, működni tud egy rádió, Mária rádiója azért, hogy a keresztény gondolkodás és a keresztény világkép a lehető legtöbb emberhez és a legtöbb helyre eljuthasson, mert hiszen olyan világban élünk, ahol hát talán már a nagymamák sem jártak hittarra, és a kereszténységnek sok torz gondolatát hordozzák magukban sokan, de a valóságát, a mélységét, a szépségét és az örömét, azt nem nagyon élhették meg nemzedékek. A Mária Rádió talán ebben segít. Most a 18. születésnapunkra hívlak benneteket, amit január 15-én tartunk, hétfőn, este 6 órakor az országúti Ferences templomban a Margit körúton. Gyertek el, 6 órakor szentmise kezdődik, hálaadó szentmise, és utána pedig egy találkozó a hallgatókkal, az önkéntesekkel, a munkatársakkal. Szeretettel várlak benneteket január 15-én 6 órakor az országúti Ferences templomba a Margit körúton a Mária Rádió 18. születésnapjára. Isten áldjon benneteket!
Mária Rádió.
Hírpercek.